Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány rovat, Jákob ősatyának a történetével foglalkozunk, ez már a 15. epizód. Ha esetleg még nem láttad volna az előző 14-et, akkor belinkelem arról a lejátszás listát, nézd meg mindenképpen, hogy be tudj kapcsolódni a történetbe. De mielőtt belekezdenénk a mai történetünkbe, szakaszunkba, azelőtt felhívom a figyelmet a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges féle fajta fórumon, Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, osszátok meg a tartalmakat és kommenteljetek, és írjatok e-mailt, ha kérdésetek van, felvetésetek van, akár az adásokkal, akár bármi mással kapcsolatban, és hogyha YouTube-ra feliratkoztok, ahol már egészen sokan vagyunk, hiszen most haladtuk el legalábbis a videó készítésének időpontja körül az 500 feliratkozót, úgyhogy ha feliratkoztál, de még nem nyomtad meg a csengőt, pontosabban harangot, ami ott van a feliratkozás gomb mellett, akkor mindenképpen tedd meg, hogy azonnal értesülj a tartalmakról. Az előző adásban ott hagytuk abba, hogy Gileád földjén találkozik Jákob és Lábán, ugye Lábán üldözi Jákobot, aki megszökött családjával és vagyonával, azaz az élő állatokkal együtt, és végül aztán kibékülnek, és szövetséget is kötnek, és Lábán visszatér a hazájába. És hát itt van Jákob, akinek már csak szinte karnyújtásnyira van az a hely, vagy az a pont, ahol újra találkozik több mint 20 év után testvérével Ézsauval. A mai szakaszunk Mózesnek az első könyvéből, annak is a 32. fejezetéből van az első 22 vers, olvasom. Reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére. Jákob is útnak indult, ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Amikor Jákob meglátta őket, ezt mondta, Isten tábora ez, és elnevezte azt a helyet Mahanaimnak. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához Ézsauhoz, Széír földjére, Edóm mezejére, és ezt parancsolta nekik, mondjátok meg uramnak Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob, Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szereztem marhákat, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgáló lányokat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmentünk bátyjához Ézsauhoz, jön is már eléd, de 400 férfi van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele lévő népet, meg a juhokat, marhákat, tevéket, mert úgy gondolta, ha eléri Ézsau az egyik tábort és levágja azt, legalább a másik tábor megmenekülhet. Jákob azután ezt mondta. Ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene! Uram, aki ezt mondtad nekem, tér vissza házadba rokonságot közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted. Hiszen csak egy vándorbottal keltem át a Jordánon, most pedig két táborom is van. Ments meg engem bátyámnak Ézsaunak a kezéből, mert félek, hogyha ide jön megöl engem, az anyákat is gyermekeikkel együtt. Hiszen ezt mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy nem lehet megszámolni. Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat válogatott ki bátyának Ézsaunak mindabból, amire szert tett. 200 kecskét, 20 pakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét csikóstul, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődört. Szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak, keljetek át előttem, de hagyjatok távolságot a nyájak között. Az elsőnek azt parancsolta, ha találkozik veled a bátyám Ézsau és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová mégy, ki ez a jószág előtted, akkor ezt mondd. Szolgádé Jákobé, aki ajándékul küldi uramnak Ézsaunak. Ő maga is itt van mögöttünk. Ezt parancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is, mindazoknak, akik a nyájak után mentek. Így beszéljetek Ézsauval, amikor találkoztok vele. És ezt is mondjátok, szolgád Jákob itt van mögöttünk. Mert ezt gondolta, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a szín elé, talán akkor szívesen fogad. Az ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban töltötte az éjszakát. Eddig a mai szakaszunk. Na mindenek előtt helyezzük el földrajzilag a helyet, ahol a mai szakaszunk játszódik. Ugye az előző történetben Gileádnál hagytuk abba, ott, ahol szétválik aztán végül Lábán és Jákob, és Lábán visszatér, itt ugye az első, 32. fejezet első versébe olvasok, hogy elbúcsúzik a lányaitól és az unokáitól, és aztán Jákobék átmennek Mahanaimba. Mahanaim a mai Izraelnek az északi részén van, bár az, hogy most ez Izrael vagy nem, az mondjuk azt, hogy nézőpont kérdése, hiszen ez a Golán fennsíknak a határán fekszik, tehát mondjuk azt, hogy rezeg a léc, de az egyszerűség kedvéért Izraelnek az északi része, és itt találkozik Jákob nagyon érdekes Istennek az angyalaival. Tudnunk kell azt, hogy amikor a Bibliában angyalt olvasunk, akkor ott nem feltétlenül arról az angyalról van szó, akit mi elképzelnénk, hiszen a Bibliának az angyalképe egészen más, mint a miénk. Akit ez érdekel, annak belinkelem alulra a lejátszási listát, ahol az angyalokról szóló adások vannak. Ez két podcast adást jelent, és egy videót is. A videót azoknak ajánlom, akik kíváncsiak arra, hogy vajon hogyan nézhet ki a Biblia szerint egy angyal. És tovább bonyolítja az itteni angyali találkozást pedig az, hogy az angyal az egy, a magyarban is, vagy akár az angolban is, az angel például, az egy teológiai műszó. Tehát ilyen teológiai műszavak nincsenek a Bibliában. Tehát amikor mi angyalt olvasunk, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, akkor ott küldöttet olvasunk, aki vagy úgy angyal, ahogyan mi elképzeljük, vagy nem. De minden esetre Jákobra olyan nagy hatással volt ez a találkozás, hogy kettős tábornak nevezte el, gyanítom azért, mert hogy egyrészt az Isten is itt van valamilyen formában az angyalai szerint, meg hát emberek is vannak itt, és elképzelhető, hogy ezt jelenti ez a kettős tábor. Így ez a mai helyszínünk gyönyörűen keretezi Jákobnak a történetét, hiszen hogyha visszaemlékeztek, amikor elhagyta Kánaán földjét és elindult Lábánhoz, akkor Bételben találkozott angyalokkal, akik egy létrán járkáltak föl és le a mennybe, és most, amikor visszatér Kánaán földjére, és ugyanúgy a küszöbön van, csak éppen a másik oldalról, akkor újra angyalokkal találkozik. Gyönyörű keretez Jákob történetében. Jákob, mikor ideír a küszöbre, hogyha már ezt a szót használtam, akkor követeket küld Ézsauhoz, mégpedig Széírnek a földjére. Széír az a mai Jordánia területén található, és messze délen van, több száz kilométerre délen van Mahanaimhoz képest. Ez pedig már annak a földnek a határa, amelyet Edomnak nevez a Biblia, és ugye ezt már említettem az előző adásokban, hogy Ézsautól származtatja a Biblia Edomnak az országát, és az ott lévő népet is, tehát úgy tűnik, hogy Ézsau már oda költözött, ahol aztán az ő utódai, szolgái és törzse szaporodik meg annyira, hogy aztán majd egy önálló államalakulatot is alkotnak, nyilván itt az államalakulatot a korhoz képest kell majd érteni. És nagyon érdekes, ahogyan Jákob végig viszonyul egyrészt ebben az üzenetben, másrészt az utánai cselekedeteiben az ő testvéréhez, Ézsauhoz. Következetesen Ézsaut uramnak szólítja, és saját magát pedig szolgaként apostrofálja. És ebben a nem kiegyenlített viszonyban, tehát nem egy testvéri viszonnyal, vagy egy testvéri hozzáállás az, amit Jákobot jellemzi, hanem a szolga és úr alá és fölé rendeltség, amiben most ő az alárendelt, és ezt önként teszi. Sokan azt mondják, hogy ez Jákobnak csak a számítása, amivel megpróbálta megúszni Ézsaunak a haragját, de azt hiszem, és szerintem ezzel ti is így vagytok, hogy mi, akik együtt végigmentünk Jákob pátriarkának, ősatyának a történetén, mi már talán kimondhatjuk azt, hogy ez, hogy ennek van egy pozitív olvasata is, mégpedig az, hogy Jákob egy olyan jellemfejlődésen ment keresztül, amelyben ő már őszintén ki tud egy ilyen dolgot mondani, vagy egy ilyen hozzáállás az tényleg az övé lehet az elmúlt 20 évnek a fényében. És aztán Jákob, miután a követek visszatérnek, és meghozzák a hírt, hogy Ézsau, hát viszonyul hozzá, tehát szívesen találkozik vele, sőt, el is indult már errefelé, sőt, 400 férfi van vele, akkor egészen érthető módon Jákob bepánikol. Azt olvassuk egészen pontosan a 8. versben, hogy Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Régebbi zsidó írásmagyarázók úgy mondták, hogy ennek jelentősége van, hogy miért írja azt a Biblia, hogy félelem és szorongás fogta el őt, ugyanis a félelem arra utal, hogy esetlegesen egy jövendőbeli összecsapásban, mert nyilván az a 400 férfi, aki Ézsauval jött, az nem fogadóbizottság volt, hanem hadsereg. Szóval, hogy egy leendő összecsapásban, ott ha Ézsau győz, akkor Jákob meghal, és ettől szorongott Jákob. Hát ki ne szorongott volna egy ilyen helyzetben? Másrésztől viszont, hogyha Jákob győz, amire ugyan nem sok esély volt, de mondjuk, talán valami isteni csoda folytán Jákob győzne ebben a jövőbeni összecsapásban, akkor pedig ez azzal jár, hogy meg kéne ölni a testvérét Ézsaut, már pedig tudjuk pont Mózes első könyvéből, pont sokkal előbbről a könyv elejéről, ugye a Káin és Ábel történetből, hogy nincs az a helyzet és nincs az a szituáció, amiben igazolható az Isten színe előtt a testvérgyilkosság, és ezt Jákob nagyon nem akarta megkockáztatni. És mivel Jákob nagyon tartott Ézsautól, ezért több óvintézkedést is tett, praktikus szempontból óvintézkedéseket, és spirituális szempontból is óvintézkedéseket. Hogyha a praktikus óvintézkedéseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy Jákob időről időre itt Mahanaimból elindított egy-egy transportot Ézsau felé, amiben különböző ajándékok voltak, és a szolgák jól fel voltak készítve, hogy mindezt nagyon alázatosan és nagyon intenzíven tálalják ezt Ézsaunak, és Jákobnak az volt a gondolata, hogy ha ezekkel az ajándékokkal útközben találkozik egyre másra Ézsau, azon a több száz kilométeres úton, amin jön, akkor talán megenyhül annyira, hogy mire találkoznak, addigra már lehet vele beszélni. És hogyha megnézzük ezeket az ajándékokat, amely a kornak a legfontosabb árucikke, és abból is a java volt, és ez az árucik pedig nem más, mint az élő állat, akkor azt láthatjuk, hogy egy fejedelmi ajándékot, vagy hát több nyájnyi fejedelmi ajándékot küldött Jákob a testvérének Ézsaunak. Akik állattenyésztéssel foglalkoznak, azok el tudják mondani azt, hogy a sikeres állattenyésztésnek az egyik titka sok minden más mellett a hímnemű és nőnemű állatoknak az aránya. Minél inkább egyenlő ezeknek, a hímeknek és a nőstényeknek az aránya egy nyájban, annál kevesebb a szaporulat, vagy annál bizonytalanabb a szaporulat. Azonban minél nagyobb a különbség a nőstényeknek a javára a nyájon belül, tehát minél több a nőstény és minél kevesebb a hím, nyilván egy bizonyos szintig, akkor garantált fix hozama vagy szaporulata van a nyájnak. És itt azt olvassuk a 15. verstől kezdve, hogy Jákob küldött 200 kecskét 20 bakkal, 10-szeres szorzó, 200 juhot 20 kossal, szintén 10-szeres szorzó, 30 szoptatós tevét csikóstul, nagyon nagy érték a teve, 40 tehenet és 10 bikát, 4-szeres szorzó, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődört, 2-szeres szorzó. Tehát azt látjuk ezekben az amúgy is számos állattal rendelkező nyájak tekintetében, hogy Jákob nem csak azt akarta megmutatni, hogy milyen van, hanem azt is, hogy ő ezt hajlandó nagy részben átadni a testvérének a békülés érdekében. És Jákob tesz spirituális óvintézkedéseket is, mégpedig imádkozik. És nagyon érdekes Jákobnak itt az imája, a 10. verstől kezdve, ugyanis itt felsorolja mindazt, amit az Isten tett vele ebben az imádságban, tehát kvázi elmondja az Istennek, amit az Isten tett ő vele, elmondja azt, hogy milyen ígéreteket kapott tőle, és aztán kéri, hogy segítsen neki ebben a szorult helyzetben. És talán furcsának hathat az, hogy az Istent emlékeztetik valamire, hiszen az Isten nyilvánvalóan mindenre emlékezik, minden hatóságából ez fakad, de mégis időről időre felbukkan a Bibliában, az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, hogy az Isten van, amikor bátorítja az ő népét és az ő hozzá tartozókat, hogy emlékeztessék őt az ígéreteire, adományaira, stb. És az Új Szövetségben is találunk erre példát, mégpedig nem másban, mint az úrvacsorának a szentségében. Ugye, amikor nagy csütörtökön Jézus megalapította az úrvacsorának a szentségét, akkor azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, adta oda ugye a tanítványainak a kenyeret és bort, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ott, hogyha szó szerint fordítjuk a görögből a szakaszt, akkor azt olvashatjuk, hogy az én emlékeztetésemre. És nyilvánvalóan sem az úrvacsora kapcsán, sem pedig itt Jákob kapcsán nem arról van szó, hogy nekünk emlékeztetnünk kellene, mert amúgy elfelejteni az Isten, vagy éppen Jézus Krisztus azt, amit tett, vagy amit ígért. Nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az imádságos életünket gazdagítani tudja, a hitünket erősíteni tudja, és az Istennel való kapcsolatunkat szorosabbra vonhatja az, hogyha megvalljuk, elmondjuk mindazt, amit velünk tett, és elmondjuk mindazt, amit nekünk ígért. És így ezáltal az imádság, amely első renden az Istennel való kapcsolattartásnak az eszköze, történjen az bárhogyan, az valóban betölti a funkcióját és a hivatását, és szorosabbra fonja az Isten és közöttünk lévő kapcsolatot. És végül, de nem utolsó sorban, egy kis érdekes adalék még ide a végére, hogy komolyan vegyük azt, hogy Jákob tényleg nagyon félt ebben a helyzetben, a felé közeledő Ézsautól és a vele tartó 400 embertől, ugyanis akkoriban az a 400 ember az egy hallatlanul nagy seregnek számított. Kicsit később, Sámuel prófétának az első könyvében, még ugye itt az Ószövetségben, annak is a 27. fejezetében azt olvassuk, hogy Dávidnak, aki akkor még nem volt király, neki egy 600 fős serege volt. És ez a 600 fős serege pontosan elegendő volt arra, hogy végül aztán Saul után ő megkapja, megszerezzen, most ebben nem menjünk bele, de hogy eljusson a királysághoz, tehát hogy egész Izrael fölött király lehessen. Most ennek a viszonylatában 400 ember az rettentő nagynak számított. És még hozzá tehetünk egy olyan dolgot is, ami még növeli ezt a létszámot, ha nem is darabra, de legalábbis a szemünkben a tekintélyét, ugyanis ma nagyjából 7 milliárd ember él a Földön. Nullában azt körülbelül tudjuk, hogy nullában olyan 170 milliós volt a lakosság, na most nulla előtt vagyunk jóval, ekkor még kevesebb volt a lakosság, de hát akkor már satszolni se tudjuk, hogy mennyi lehetett. Tehát, hogyha ezzel a 170 millióval és a 7 milliárddal számolunk, ami a minimum különbség, akkor, hogyha ezt a két számot arányítjuk egymáshoz, akkor azt kell mondanunk, hogy ott egy fő az 40 főnek felelt meg. Magyarul Ézsaunak a seregét azt egy 40-szeres szorzóval kell kezelni, hogyha mai viszonylatba akarjuk áthelyezni. Tehát praktikusan Ézsau 16 ezer emberrel közelített Jákob felé. De arról, hogy mi fog történni a találkozáskor, illetve még a találkozás előtt, azzal majd a következő és az azutáni a két utolsó részben fogunk beszélni. De ne felejtsetek el addig se feliratkozni, megosztani a tartalmakat, kommentelni, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!